Kukacmagazinja.hu, a mai alkalommal első vendégem dr. Bördös Éva, aki a DEMNET Nemzetközi Fejlesztési Program koordinátora. Szervusz Éva, szép napot neked! Egy picike gyere közelebb ez a mikrofonhoz.
Jó reggelt, köszönöm szépen!
Várjál csak az itt szeknékre, most lesz a napról, így van.
Na. Jó reggelt kívánok én is!
Valaki ezt a mikrofont kikapcsolt a tévedésből, úgyhogy ezért volt ez az egész. No, mi ez a DEMNET?
A DEMNET egy alapítványi formában működő szervezet. Magyarországon az egyik legrégebbi és legnagyobb nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezete. Mi még 1996-ban alakultunk, és rögtön a megalakításunktól kezdve azzal foglalkozunk, hogy a civil társadalmat erősítsük, illetve hogy felhívjuk a figyelmet néhány globális problémákra, amiknek a leküzdésében is megpróbálunk segíteni. Számos nemzetközi projektet kezelünk itt Magyarországon, és rengeteg globális és pán-európai kezdeményezésben veszünk részt. És alapító tagjai voltunk többek között még a HENT szervezetnek is, ami a magyarországi nemzetközi fejlesztéssel és humanitárius segítségnyújtással foglalkozó civil szervezeteknek az ERNYÜ szervezete.
Koordinátor, ez egy nagyon szép szó, ami úgy összefoglalhat minden, de hogy végül is mit akar, ez nagyon ritkán lehet megfejteni. Szóval mi egy ilyen nagy cégben a koordinátornak a szerepe?
Én gyakorlatilag néha én magam sem tudom, annyi mindennel foglalkozom.
Szóval ez a koordinátor, ez jó.
De összességében én nézem át és menedzselem a DEMNET-nél folyó nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatos projekteket és programokat. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy az Európai Unió támogatásával, illetve más regionális kezdeményezések segítségével nagy nemzetközi projekteket menedzselünk, és én felügyelem a projekteknek a teljes kivitelezését, a büdzsétől kezdve a megvalósításáig, egészen a gyakorlati dolgoktól kezdve az elméleti szakpolitikai kérdésekig.
Gyermekmunka világnap számomra egy új információ. Annyi világnap van egyébként, hogy ezt meg sem lehet igazából jegyezni, úgyhogy szerintem több nap van egy évben, mint ahány világnap.
Ez biztosan így van.
De ebből az egész mondatból egyfogott meg a gyermekmunka elleni világnap, és eszembe jutott, hogy anyám még minden nyáron elzavartak, akárhány éves voltam még általános iskolában, és egy picikét dolgozni, hogy tanuljam, hogy hogy is működik ez a világ. Na, nem kellett nagy vasakat cipelnem, hanem ott lehettem valahol, és csak kaptam valami zseppénzért, és ez minden évben kötelező volt, és hát akárhonnan nézzük, ez gyermekmunka. Szóval mi ez a gyermekmunka elleni? Hol kell és hol lehet megfogalmazni azt, ami teljesen szabályos, ami teljesen kell és fontos, és mi az, ami már alapjában véve ez a gyermekmunka elleni kategóriába tartozik.
Így van, hát akkor, amikor te az iskolai szünetben munkát végeztél, és ezt nem az egészségedre káros körülmények között, vagy káros helyen végezted, és ezért a munkáért a igazságos bért kaptál, és az életkorodnak megfelelő munkát végeztél, akkor azt lehet mondani, hogy ezzel alapvetően nincsen gond, hogyha ez a munkavégzés törvényileg szabályozott keretek között zajlik. A probléma az ott van, hogy számos esetben ma, főleg a világ legszegényebb országaiban és régi ezeket a jogszabályokat, illetve nemzetközi sztenderdeket nem tartják be. És a gyermekeknek mintegy 11%-a végez olyan tevékenységet, ami a gyermekmunka fogalmába értendő ma, azaz nem az életkoruknak megfelelő munkát végeznek, és ez gyakran károsítja az egészségüket, illetve a jövőjükre komoly hatással van.
Fizetést kapnak érte?
Van, amikor kapnak, nagyon keveset. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, általában mondjuk egy 11 év körüli gyermek, aki bányában dolgozik valahol Afrika vagy Ázsia régióiban, nem keres többet napi $2, ami hát nem túl sok.
Itt felmerül egy kérdés, a szegénység az alapja az esetek többségében, hogy a gyerek kénytelen dolgozni. Nem hinném, hogy a szülők akarattal küldik el, hanem a családi kasszának valamilyen fajta formái bővítése, hogy megélhessenek, hogy életben maradhassanak. Tulajdonképpen ezért kell, hogy dolgozzon a gyerek, legalábbis én így gondolom. Viszont ezzel mit lehet akkor tenni, hogy a gyerek ne dolgozzon?
Pontosan, hát azt kell látni, hogy a gyermekmunka az nem csupán egy okos okozata a szegénységnek, hanem oka is. Tehát ez egy örök körforgás, amit igen. megszüntetni nagyon-nagyon nehéz, és csak és kizárólag átfogó programokkal, célzottan, összehangolt munkával lehetséges. Én személy szerint nem hiszek abban, hogy az lenne a megoldás, hogy egyszerűen megtiltjuk a gyermekmunkát, mert ez ma is meg van tiltva. Nemzetközi egyezmények szabályozzák ezt a kérdést. A probléma az ott van, hogy nem is tartják be ezeket a szabályokat, és egyszerűen a kényszer valóban, ahogy mondtad, viszi rá a gyermekeket, és gyakran a túlélésért küzdenek borzasztó körülmények között. Tehát amire szükség lenne, az egy olyan politikai elkötelezettség a nemzetközi közösség részéről, ami átfogóan kezeli ezt a kérdést, és egyben megnézi ugye a szülőknek a helyzetét, megnézi a közösségeknek a helyzetét, és olyan egyéb társadalmi, szociális, gazdasági kérdéseket is érint, ami közvetlen összefüggésben van a gyermekmunkával.
Beszéljünk egy picit a számokról. Mennyi pénz kellene adott esetben egy családnak, hogy a gyereket ne küldje el dolgozni? Ugye azt mondtad, hogy napi $2, az nem több 60-80 dollárnál adott esetben egy hónapban, és hogyha erről beszélünk, akkor ezt a pénzt ezt nem lehet előteremteni a családnak, odaadják a gyereket, ne küldjék munkába, hanem inkább ezért a pénzé, vagy ebből a pénzből tanítsák. Mert ez lehet legalábbis úgy érzem egy kiinduló pont a dolognak a megoldás felé vezető útjának a legeleje.
Pontosan a mély szegénység kezelés, ez egy nagyon komoly kérdés, és erre el is indultak nemzetközi programok és fejlesztési tervek. Ugye például 2000-ben fogadták el az ENSZ tagállamai az úgynevezett milleniumi fejlesztési célokat, amik közül az egyik, és az egyik legfontosabb, az első, az, hogy a mély szegénységet csökkentsük, és csökkentsük azoknak a számát, akik napi $1.25 élnek a földön, mert tehát sajnos vannak ilyenek. Egyébként, ami a pénzt illeti, valóban sokkal több pénzre lenne szükség ahhoz, hogy kezeljük a szegénység kérdését a világon. Ugyanis egyes becslések szerint például többet költünk cigarettára, illetve fegyverkezésre, mint a szegénység elleni
küzdelemre. Hát fegyverkezésre egész biztos,
egészen
hogy többet.
Biztosan, de cigarettára is, így van.
Nem vagyok
Szóval ez mindenképpen egy olyan kérdés, ami politikai elkötelezettséget vár a tagállamok részéről. Reméljük, hogy ez be is fog következni. A civil társadalom világszerte nagy nyomás alá próbálja helyezni a döntéshozókat, és a civil társadalom maga is dolgozik kint a terepen azért, hogy ez megvalósuljon.
Hány gyerekről beszélünk nagyjából úgy világszerte, és milyen eloszlásban? Mennyi van Európában, Afrikában, Ázsiában, vagy bárhol a világban, amikor azt mondjuk, hogy a gyermek elleni munka dolgairól kell, hogy beszéljünk.
Globálisan a gyermekeknek mintegy 11%-a számít ma sajnos gyermekmunkásnak. Ez 11%-a, az nagyon sok. Az abszolút számokat tekintve 168 millió gyermekről beszélünk.
Világszerte,
így van. Most a területi megosztás az nyilván változó, ahogy te is említetted, a szegénységgel nagyon szoros összefüggésben van ez. És mint ahogy tudjuk, hogy például a szubszaharai afrikai régió az egyik legszegényebb régió ma a Földön. Itt minden ötödik gyermeket érint a gyermekmunka kérdése, bár abszolút számokat tekintve a legtöbb gyermekmunkás az ázsiai régióban van, de itt arányait nézve csak minden tizedik gyermek érintett ebben a kérdésben.
Hogyha nézzük ezt a kérdést, akkor az is felmerül, hogy milyen munka, amit végeznék kell. Tehát bányában kell lenni, mezőgazdaság, vagy valamilyen ipari jellegű, vagy ne adj Isten olyan munka, amiből még talán tanul, és ha felnőtté válik, akkor kvázi okosabb lesz, és másféleképpen tudja végezni ezt a munkát. Szóval nem tudom elhelyezni a munka szót valamilyen végzett tevékenységhez.
Szektorális értelemben ma jelenleg becslések szerint a mezőgazdaság az, ami a legtöbb gyermekmunkást foglalkoztatja. Arányaiban a gyermekmunkásoknak a 60%-a dolgozik a földeken. Ez dohányültetvények, teaültetvények, az ipari mértékű mezőgazdasági munkákat tekinti. arányaiban ezt követi a szolgáltatási szektor. A szolgáltatási szektorban 54 millió gyermek
dolgozik. Az mi az a szolgáltatási szektor? Kiszolgálok, felszolgálok?
Ezt is jelentheti, illetve nem tudom, a cipőtisztítástól kezdve bármilyen a hasonló tevékenységet, és ezt követi az ipari, az iparban dolgozó gyermekmunkásoknak a száma, hogy 12 millióan vannak foglalkoztatva, közülük is 1 millióan a bányákban. Ami hát az egyik legsúlyosabb és bizony, legnehezebb munka. Abszolút. Az aranybányákban, kőfejtő bányákban, gyémántot bányásznak, és hát azt is látni lehet, hogy, tehát, hogy ezek annyira veszélyes munkák, és gyakorlatilag mindenfajta munkavédelmi előírásokat megszegve felügyelet nélkül dolgoznak.
Ha ilyen típusú munkákról beszélünk, akár bánya, akár mezőgazdaság, itt a kor rabszolgatartó munkáiról beszélhetünk? Mert hát végül is ez azzal a különbséggel adok néhány dollár, de hát ez még azzal együtt szerintem ez bőségesen belefér abba, amit annak idén rabszolgatartó társadalomnak neveztünk.
Pontosan, ez a modern kornak a rabszolgasága gyakorlatilag. Uh-huh. A mai napig is, ugye klasszikus rabszolgára is gondolunk, akik dolgoztak a földeken, meg főleg a ház körüli munkákon, és akkor itt visszacsatolnék, vagy visszautalnék a szolgáltatói szektorban végzett munkára. Becsések szerint a gyermekmunkásoknak a 11,5% az a klasszikus ház körüli munkákat végzik, uh-huh. Főleg a lányok jellemzően.
Hát a ház körüli munka az női munka, relatíve természetesen, mondjuk 25 év fölött minden körülmények között, de alatta nem.
Hát azért én ezzel most így tiltakoznék, csak így finoman, bár nem ez a témája
kíváncsi
a
voltam,
beszélgetésünknek.
Kíváncsi voltam-e, hogy tiltakozol vagy sem, azért mondtam. Visszatérve a korosztályokról, hány évestől hány évesig beszélhetünk kvázi gyermekmunkáról?
Gyakorlatilag különböző életkori csoportokra lebontva találunk uh-huh. adatokat a gyermekmunkásokról, és azt látjuk, hogy sajnos a gyermekmunkásoknak egy tekintélyes része, ugye a 168 millióból 73 millió gyermek a 11. életévét sem töltötte be, ami egy igen komoly és rémisztő adat. De a 15 és 17 éves kor közötti gyermekeknek is a 47 millióan dolgoznak közülük.
Igen, hogyha azt mondjuk, hogy 18 fölött már felnőttnek tekintjük a gyereket, és hogyha ezt hozzáteszük azt, hogy az azt megelőző gyerekkorában dolgozott, akkor nem volt egy gyerekkora, nem tanult, nem volt iskola, nem volt semmi, hiába felnőtt egy képzetlen és hát mások által kihasznált felnőtté. Vár, tehát a rabszolgasors az folytatódik tovább.
Pontosan, de gyakorlatilag valóban az, hogy egy gyermekkor nélküli gyermekekről beszélünk, és ez kihatással van az egész jövőjükre. És hogyha különösen ironikus, amikor azt mondjuk, hogy a gyermekeké a jövő, akkor, amikor nagyon jól tudjuk, hogy gyermekek milliói számára a jövő, az hát nem túl kecsegtető.
Igen, azt hiszem, nem volt még olyan társadalmi rend ezen a világon, ahol nem mondta volna valamelyik politikus ki, hogy a gyermekeké a jövő.
Pontosan.
Szóval erről szól a világ, hogy ezek azok a szlogenek, ezek a beidegződött mondatok, amelyeket mindenki elmond legalább egyszer, hogyha hatalomra kerül.
Pontosan. Ehhez képest viszonylag még mindig nem tettünk eleget, bár kétségtelen, hogy a gyermekek ugye, mint az egyik legsérülékenyebb társadalmi csoport ma folyamatosan tehát a célja a
ugyanakkor a legfogékonyabb és a legokosabb, ezt is tegyük gyorsan hozzá, és hogyha ők ezt tanulják meg, és ez rögződik bennük, akkor hát furcsa véleményük lesz a társadalomról felnőtt korukban.
Ez így van.
Európában mi a helyzet?
Európában sokkal-sokkal jobb a helyzet, főleg azért is, mert itt azért a jogszabályokat is jobban kikényszerítjük, és megvannak a megfelelő intézményi mechanizmusok és reakciók ez ellen, vagy erre vonatkozóan. Ugye például, hogyha a magyar szabályozást nézzük csak, akkor ugye azt látjuk, hogy vállalhatnak a kiskorúak is munkát, tehát 18 éves kor alatt, törvényes képviselő hozzájárulásával, ugye 15 éves kor fölött, és hogyha valaki elmúlt 16 éves, és már nem tanköteles, mert ugye a nemzetközi szabályok is általában a tankötelezettséghez kötik, a korhoz kötik a munkavállalást, akkor gyakorlatilag bármikor vállalhat a gyermek munkát, nem csak az iskolai szünetben, de továbbra is szükséges a törvényes képviselőnek a beleegyezése. És itt visszacsatolnék egy pillanatra az oktatáshoz is, ugyanis ezt azért látni kell, hogy a gyermekmunkások kimaradnak a formális oktatásból, hát, tehát itt jön létre a szegénységnek a körforgása. Mind a mai napig egyébként 57 millió gyermek maradt ki teljesen, általános iskolás korú gyermek maradt ki teljesen a világon a formális oktatásból, és becslések szerint egyébként olyan 120 és 140 millió közöttre tehető azon gyermekek száma, akik nem tudnak írni, olvasni, annak ellenére, hogy alapfokú képzésben legalább néhány éven keresztül részesültek.
Időnként, hogy előkerülnek olyan gyerekek, akiket bezárnak, akiket a szülők szobában, ha úgy tetszik, rabszolgaságban, meg egyébként tartanak, itt Magyarországon is. Hogyha beszéltünk a világról, Ázsiáról, Afrikáról és Európáról, mi a helyzet Magyarországon?
Igen, hát a sajtóban megjelenő hírek azok időről időre felkorbácsolják az indulatokat a tekintetben. Az biztos, hogy bár Magyarországon ugye még mindig a lehető legjobb helyzetben, vagy jó helyzetben van e tekintetben.
Európához képest is?
Hát erre pontos adataim nincsenek, valószínűleg
vagy az európai átlagnak megfelelően.
Erről nehéz is adatokat gyűjteni, de az biztos, hogy a nagyon sok intézményi deficittel küzdünk, tehát a visszacsatolási rendszer, meg a visszajelzések azért, mint látjuk, nem működnek, ezek az őrző-védő mechanizmusok nem működnek megfelelően Magyarországon sem, tehát lenne még mit javítani, bár kétségtelen, hogy a mai magyar gyermekeknek a lehetőség és sorsa összesen hasonlítható mondjuk egy csádi gyermeknek a sorsáról. Egyébként az adatokra visszatérve ezt egy nagyon érdekes és fontos kérdésnek tartom, úgy összességében a nemzetközi fejlesztési programokat tekintve, hogy mennyire nem rendelkezünk adatokkal gyakorlatilag a szegénységet illetően, illetve a különböző problémás kérdéseket tekintve. Ebben a nemzetközi közösségnek is súlyos elmaradása van. Tehát amikor mi itt számokról beszélünk, azok mind becslések, és sajnos a tapasztalatunk azt mutatja, hogy ezek a számok gyakran csak a jéghegy csúcsát jelentik. Úgyhogy sokkal-sokkal koncentráltabb adatfelvételre lenne szükség a jövőben a nemzetközi fejlesztés területén, hogy tudjuk, hogy ugye milyen eredményeket értünk el évről évre.
Időnként úgy érzem egy-egy világot megrendítő problémánál, hogy szélmalomharcot folytatnak azok, akik próbálnak tenni valamiért valamit. Mert nem csak gyerekkérdés van, más kérdés is van, ami hát előbb vagy utóbb minden esetben visszacsatolódik a szegénységhez, a pénztelenséghez, a gazdaság helyzetéhez, meg egyebekhez. És akkor felmerül a kérdés, hogy ez a szélmalomharc, ami ugye nem 3 forintba kerül, mennyire tud, vagy mennyire tudhat és hozhat eredményeket, és mennyire látod te, hogy ennek igazából tényleg van értelme, mert ez a 100 milliós nagyságrend, ez 50, 60, 40, tehát fogyó statisztikát mutatva javít azon, amiért dolgoztok.
Mindenképpen vannak eredmények, ráadásul nagyon gyakran látványos eredmények is, annak ellenére, hogy sok területen valóban még több munkára lenne szükség ahhoz, hogy valóban előre tudjunk lépni. Ha csak azt vesszük, hogy a gyermekmunkában mennyivel javult a helyzet az elmúlt évek során, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy rettenetesen sokat. Például a 2000-es évek legelején még 78 millióval több gyermekmunkás volt a világon, és ez a szám ez évről évre folyamatosan csökkent. Az elmúlt 4 év például kifejezetten eredményes volt a tekintetben, ugyanis csak az elmúlt 4 évben 47 millióval csökkent a Földön a gyermekmunkásoknak a száma. És ez nem csak a gyermekmunkásokra igaz, hanem a gyermekeket érintő egyéb más szakpolitikai kérdésekben meg vonatkozó nemzetközi fejlesztési aspektusokban is érvényes. Például, hogyha azt vesszük, hogy a gyermekhalandóság hogyan alakult az elmúlt évtizedekben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még 1970-es években az egészen rémi rémisztő 17 millió 5 év alatti gyermek halt meg évente. Addig ez a szám 1990-re már 12 millióra csökkent, míg most a napjainkban már csak idézőjelben 6,3 millió gyermek hal meg évente. Egyébként megelőzhető okok miatt. Tehát mindenképpen van fejlődés. Egyre több gyermek vesz részt az oktatásban, csökken a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek aránya. Tehát gyakorlatilag kifejezetten jól állunk. Tudom én is, és halljuk mi is, gyakran a közvélemény is ezt mondja, hogy miért költünk pénzt távoli vidékekre. Teljesen, ahogy te is mondtad, ez egy gyakorlatilag egy szélmalomharc, a szegénység újra termeli önmagát, viszont szerintem ez egy rossz felfogás, és ez egy rossz megközelítés. Egyrészt azért, mert ezek globális problémák, és bár Afrika néha nagyon távolinak tűnik, azért a mai világban azt látjuk, hogy ez már nincs így. Tehát a betegségek nem fognak megállni az ország határokon. A háborúk elől menekülő emberek nem fognak megállni az ország határokon, tehát mindenképpen globális megközelítést kell keresnünk, és globális válaszokat kell adnunk ezekre a kérdésekre, úgy, hogy közben helyben kezeljük a problémát. Tehát a munkának mindenképpen eredménye van hosszú távon, ez látszik. Annak ellenére, hogy nagyon sokan egy olyan szakzsargonban úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyenfajta ilyen fejlesztési kiábrándultság is érezhető.
És szkeptizmus az ilyenkor meglehetősen erőt tud venni az emberen, mert hogy nem tudja átlátni azokat a teendőket egy világot nézve, egy földgolóbist nézve, amire szükség volna.
Ez így van, viszont az adatok is azt mutatják, hogy szükséges a befektetés a szegénység csökkentésbe és a társadalmi egyenlőtlenségeknek a csökkentésébe. Például, hogy egy másik témát is idehozzak, a szanitáció kérdését. Ugye ma a földön közel 7 milliárd emberből, mindegy 2,5 milliárd ember számára nem állnak rendelkezésre az alapvető szanitációs feltételek. Most csak úgy mondjam, hogy még egy latrina sem, meg folyó víz, meg tehát a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés is komoly kérdés. Viszont egyes becslések szerint minden egyes $1, amit ma jelen pillanatban szanitációra és vízminőség fejlesztésre költünk, az a jövőben nekünk $8 megtakarítást fog hozni. Tehát mindenképpen már most megéri az anyagi ráfordítás is, és az, hogy kezeljük ezeket a kérdéseket, mert később egyszerűen kifutunk az időből, és sokkal súlyosabb problémákkal fogunk
szembesülni. És nem $1, hanem $2, és nem nyolc, csak négy. Szóval
pontosan.
Sugorodnak az arányok közti különbségek.
Pontosan, tehát nem szabad vesztegetnünk az időt, most kell erre fókuszálnunk, és hát reméljük, hogy a politikai akarat is meg lesz. Ugye említettem a beszélgetésünk elején az úgynevezett millenniumi fejlesztési célokat, amiket 2000-ben fogadtak el az ENSZ tagállamai. Ezek a millenniumi fejlesztési célok egy ilyen 15 éves időtávban határozták meg azt, hogy honnan és hova szeretnénk eljutni a fejlesztés tekintetében. Tehát idén év végén a millenniumi fejlesztési célok lejárnak. Uh-huh. Na most, hál' Istennek a nemzetközi közösség szeretné továbbvinni ezeket a fejlesztési programokat, és már most, meg tavaly, meg már évekkel ezelőtt elkezdődött a millenniumi fejlesztési célokat követő időszakra történő fókuszálás, és a millenniumi fejlesztési célokat felváltó úgynevezett fenntartható fejlesztési céloknak a kidolgozása. Ha minden jól megy, akkor idén szeptemberben az ENSZ közgyűlésén fogadják el az ENSZ tagállamai ezeket a fenntartható fejlesztési célokat. Még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mik lesznek ezek, de valószínűleg egy sokkal tágabb körben próbálják majd adresszálni ezt a fejlesztési kérdést, és egy újabb 15 éves ciklusban tudunk elkezdeni gondolkodni, tehát az összehangolt munka az nem fog megállni, és reméljük azt, hogy amikor itt beszélgetünk majd 15 év múlva, akkor még jobb eredményekről fogunk tudni beszámolni.
Éva, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok-sok sikert, és ugyanilyen lelkesedés mindenkinek a lelkében, amit te képviselsz ez ügyben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Viszontlátásra.